Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Rátszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumok a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Ebben az epizódban annak jártam utána, hogy hogyan ünneplik a halottak ünnepét szerte a világon. Megtudhatod, hogy mi a Halloween eredete, hogy mik a gánai álomkoporsók, hogy mi az az óbon, hogy mi történik Haitin, amikor a halottak kint járnak az utcán, hogy ki az árnyak szent asszonya, hogy hol virágzik a koponyai mádat, és még sok egyéb érdekességet. A Halloween története a katolikus Írországig vezethető vissza. Az Egyesült Államokba bevándorolt írek révén az ünnepség elterjedt, bár módosulva. A mai napig különböző elméletek léteznek azonban arról, hogy a Halloween hagyománya kelta vagy keresztény eredetű. Ha hiszünk a keresztény hagyománynak, a Halloween eredete és jelentése a Minden Szentek éjszakája, All Hallows Eve elnevezésben rejlik. Ez tehát a Minden Szentek napját megelőző estére vonatkozik. Minden Szentek napja november 1-én van, így Minden Szentek estéje október 31-én van, akkor, amikor világszerte a Halloween-t ünneplik. A kelta hagyományok szerint a Halloween jelentése a kelta Samhain ünnepen alapul, és már időszámításunk előtt 500-ban megünnepelték, mindig a kelta új év, azaz október 31-ének napján. A kelták úgy hitték, hogy ezen az estén az élők és a holtak világa összekapcsolódik. A hagyomány szerint a holtak megpróbálják birtokba venni az élők lelkét, hogy biztosítsák esélyüket a túlvilági életre. Az élőknek vagy el kell rejtőzniük, vagy halottnak kell álcázniuk magukat, hogy ne ismerjék fel őket. Sokan arra is használták az áruhát, hogy elijesszék és elűzzék a halottakat és a szellemeket. Különösen népszerű szokás, főképp az Egyesült Államokban a trick or treat, magyarul talán kicsit furcsán hangzik, csokit vagy csalunk. A szokás lényege, hogy felöltöző gyerekek és tizenévesek házról házra járnak a környéken, és édességért koldulnak. Ha a gyerekek nem kapnak édességet a szomszédoktól, akkor csintevésre kell számítani. E hagyomány eredete és a Halloween ezen jelentése ebben az értelemben a 9. századra nyúlik vissza. Minden Szentek napján és november 2-án a keresztények végigjárták a falvakat, hogy úgynevezett léleksüteményekért kolduljanak. Ez a finomság egy különleges kenyér volt, édes savanyú ribizlivel. Manapság egyébként a cukorfogyasztás az egekbe szökik Halloweenkor. Az amerikaiak átlagosan 1,5 kiló édességet esznek meg ezen a napon. Különösen a gyerekek fogyasztanak el akár 7000 kalóriát is. Ez átszámítva a 13 Big Mac-nek, vagy 66 banánnak felel meg. Mindenki tudja, hogy a Halloweenra nem csak a beöltözés, hanem a tökök felállítása is jellemző. Ezeket kiválják, és ijesztő grimaszokat faragnak beléjük, hogy elijesszék a szörnyeket, a halottakat és más hátborzongató lényeket Halloween éjszakáján. De miért és honnan jön ez a szokás? Eredetének nyomon követéséhez vissza kell térnünk a korai Írországba, ahol régességén egy Jack Oldfield nevű kovácsmester élt, akit Fösvény Jacknek, vagy Részeges Jacknek is hívtak. Minden Szentek előtti este a fösvény és Részeges Jack a falujában levő kocsmában ült, amikor hirtelen az ördög jelent meg mellette. Jack felajánlotta neki a lelkét egy utolsó italért. Az ördög megörült a gyors üzletnek, de észrevette, hogy nincs nála egy fillér sem. Így hát 6 pennis érmévé változtatta magát, hogy kifizesse a fogadóst. De Jack gyorsan betette az érmét a tárcájába. És mivel ezüst keresztet hordott a tárcájában, az ördög nem tudott visszaváltozni. Jack végül lepaktált az ördöggel, elengedte őt, az ördög pedig megígérte, hogy még 10 évig békén hagyja. Amikor letelt a 10 év, az ördög Minden Szentek előtti éjszakán eljött Jackért, aki ismét szívességet kért tőle. Utolsó étele legyen egy alma, amit az ördög szedjen neki egy fáról. Az ördög beleegyezett, és felmászott a gyalmafára. Jack villám gyorsan elővette a kését, és keresztet vésett a fa kérgébe. Az ördög csapdába esett a fán. Jack újfent alkut kötött az ördöggel. Eltávolította a keresztet, és az ördög megígérte, hogy az örökké valóságig békén hagyja Jack lelkét. Sok évvel később Jack meghalt, és a mennyország kapuján kopogtatott. Mivel életében azonban nem volt egy jó ember, elutasították őt, és a pokol kapujához küldték. De ott is megtagadták tőle a belépést, mert az ördög emlékezett ígéretére, hogy soha nem veszi el Jack lelkét. Így hát a pokol sem fogadta be őt. Jack megrekedt a világok között, és bolyongásra ítéltetett. Mivel azonban olyan sötét, hideg és szeles volt, és az út olyan vége láthatatlan, az ördög megsajnálta őt, és egy darab izzó szenet adott neki, egyenesen a pokol tüzéből. Jack a szenet egy kivált répába tette, amelyet útra valóul vitt magával. Azóta járja átkozott lelke minden szentek előestéjén ezzel a lámpással a sötétséget. Ebből a legendából fejlődött ki a néphit, hogy Halloweenkor egy égő széndarab a répában, vagy tökben, távol tartja az ördögöt és minden más gonosz szellemet. És most ugorjunk egy jó nagyot Ázsiába. Konkrétabban Japánba. Ubon. Japán halottak fesztiválja. A japánok minden évben visszatérnek szülővárosukba, hogy tisztelegjenek elhunyt őseik szellemei előtt. Az éves Obon ünnepen, amelyet egész Japánban ünnepelnek, az elhunyt ősök visszatérését ünneplik. Az élők és a holtak közötti kötelékbe vetett hit még az ókorban gyökerezik. A legtöbb tudós ma már egyetért abban, hogy a fesztivál többek között a buddhista Urobon Kyo Sutrán alapul. Az Obon eredete azonban a hindu Diwali fesztiválra is visszanyúlik, amely a préta, azaz az éhes szellemek etetésével, és az ugyanazon a napon tartott Zongyuan fesztivál taoista rítusaival olvadt össze. Az írások szerint Buddha egyik tanítványa az édesanyját az éhes szellemek birodalmában találta, ahol a szellemek a túlvilágon csillapíthatatlan éhségtől és szomjúságtól szenvednek. Amikor odament hozzá egy tál rizssel, az lángba borult. Buddha utasította, hogy adjon ételt és italt elhunyt szüleinek, és a hetedik holt 15. napján áldozzon a szerzeteseknek. A hála és a tisztelete kifejezése, mondta, megszabadítja őket pokoli kínjaiktól. A szutrához hűen a családok Japán szerte augusztus 13 és 15 között, bár más régiókban már júliusban, rituálék és ünnepségek sorozatára térnek haza. Ezekkel a szokásokkal a halottak tiszteletére és a nyughatatlan, éhes lelkek szenvedéseinek enyhítésére törekszenek. Az ősöknek szent ételeket a házi oltáron vagy a buddhista templomokban helyezik el, amelyeket olyan díszítő elemekkel egészíthetnek ki, mint az uborka és a padlizsán. Ezek szimbolizálják a lovat és a szarvasmarhát, a lélek lovát és a lélek szarvasmarháját, amelyekkel a halottak utaznak. A sebes lélek ló gyorsan hozza a rokonok lelkét a család elvilági otthonába, a lassú lélek marha pedig nyugodtan viszi vissza a családtagok lelkét a túlvilágra. Japán egyes területein a fesztivál vége felé a gyerekek ajándékokat helyeznek el az oltáron Izo számára, aki bodhisattvaként gondoskodik az elhunyt gyerekekről a túlvilágon. A háromnapos ünnepség hagyományosan a tűzek és a lámpások meggyújtásával kezdődik, amelyek a lelkeket haza kísérik. Bár az ünnepségek régiónként eltérnek, a legtöbb család két gyümölcsökkel, füstölővel és virágokkal díszített oltárt állít fel. Egyet a saját őseinek, egy másikat pedig azoknak a szellemeknek, akik nem találtak békére. További fontos rituálé az ősök sírjának tisztítása és díszítése, a templomokban történő imádkozás és a különleges ételek készítése. Az ünnep különlegessége a Bon Odori, egy régió specifikus és közösségi néptánc. A mozdulatok egyszerűek, így mindenki részt vehet bennük képességektől függetlenül. Egy kört alkotnak egy emelvény körül, ahol zenészek és taiko dobosok adják meg a ritmust. Eredetileg az emberek azért táncoltak, hogy így üdvözöljék a halottak szellemeit. Japán különböző területein gyakran sajátos módon táncolják a Bon Odorit, és saját zenéjük is van hozzá. Az Obon utolsó éjszakáján a kör, a mágiák és a lámpások meggyújtásával zárul, amelyekkel a szellemektől újra elbúcsúznak. Az Instagramon posztoltam képeket a fesztiválról, ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. És rábukantam még egy dologra, miközben ezen az epizódon dolgoztam, ami nem éppen a halottak napjához kötődik, de mindenképp említésre méltó. A széltelefonról beszélek, amely egy régi telefonfülke Otsusiban, Iwate prefektúrában, Japánban. A japán északkeleti partjainál található telefonfülkét a cunami túlélői arra használják, hogy beszéljenek az elhunytakkal. A telefonfülkét egy magánszemély állította fel a kertjében, hogy beszélhessen évekkel ezelőtt a cunamiban elhunyt unokatestvérével. A fülkében van egy régi telefon, amelynek a vonala láthatóan nincs bekötve. Az elhunytakkal való beszélgetésnek régi hagyománya van Japánban, ami az ősök tiszteletével és a buddhizmussal függ össze, és általában otthon a házi oltároknál gyakorolják. 2011-ben a földrengés és a cunami után, amely oly sok áldozatot követelt, a szomszédok is elkezdték használni a halottakkal való kommunikációra. Miután a helyi sajtó beszámolt erről, a Kaze no Denba, azaz a széltelefon látogatása lassan tömegjelenségé vált. Napjainkban évente több ezer látogató érkezik, hogy a telefon fülkében beszélhessen az elhunytakkal. Maradjunk még egy kicsit Ázsiában, de most Indonéziában nézzünk szét. Itt él ugyanis a Sulawesi nevű szigeten a Toraja nép, akik számára a halottak gondozása egy egész életre szóló feladat. És itt történik, európai szemmel nézve az egyik legfurcsább hagyomány és rituálé. Mivel hogy a Ma Nene szertartása alkalmával a Toraja nép exhumálja és ápolja a halott ősöket. Az augusztusi rizsbetakarítás után van itt az ideje ennek. Ekkor megnyitják a sírokat és a koporsókat. A Toraja nép számára a földi élet csak egy álomás, és igazából csak a púja a túlvilági életben válik tényleg fontossá. Ezen az úton a temetés az első csúcspont. A holttestet először a családja házában bebalzsamozzák. A holttest gyakran hetekig, hónapokig, vagy akár évekig is a házban marad. Mert csak akkor temetik el a halottat, ha az összes rokon összegyűlik, és méltóság teljes temetés finanszírozható. A halott rangjától és befolyásától függően vízi bivajokat áldoznak fel a tiszteletére, időnként pedig kakasviadalokat is rendeznek. A legnagyobb temetési szertartások több hétig is eltarthatnak. A Ma Nene szertartás során a hozzátartozók kiveszik a mumifikálódó testeket a koporsóból. Egyes falvakban ez minden évben megtörténik, máshol csak 7 vagy 10 évente. Az özvegyember kefével tisztogatja elhunyt feleségét, az unoka cigarettát dug a halott nagyapa szájába és újra öltözteti. Amit még nem mondtam, az az, hogy itt a lényeg az, hogy ez egy vidám ünnepség, nem pedig szomorú. És hogy valahogy halad a korral is. Hogy itt konkrétan mire gondolok? A hozzátartozók szelfiznek a halottal, és lakomát rendeznek velük együtt. Ez a hagyomány egyedülálló a világon. És sajnos nem ismert, hogy mióta létezik. Még Indonézia holland gyarmatosítását is túlélte. Azóta a Toraja nép ugyan túlnyomó részt protestáns, de ehhez a hagyományhoz ragaszkodnak. Időközben a turisták is felfedezték ezt a hagyományt. A Toraja nép számára azonban ez egyáltalán nem jelent problémát, inkább megtiszteltetésnek érzik, ha turisták is velük együtt ünnepelnek. Álomkoporsók vagy gánai halott csomagolás. Gánában egy számunkra talán különös szokás dívik. Az elhunytak fantáziókoporsóban lépnek át a túlvilágba. A hagyomány Gán híres ősi tradíciójára vezethető vissza. A régi időben Gánában a törzsfők a családi címerrel dekorált totemben temetkeztek el. Ezt mintegy 50 éve egy másik szintre emelték. A temetéseknek nagy vallási és társadalmi jelentősége van Gánában. Az ünneplés nem csak azért pompás, mert tisztelettel adóznak az ősöknek, hanem azért is, mert a pazar koporsó és a drága szertartást presztízst jelent a gyászolóknak. Sok család olyan hatalmas adósságokat halmoz fel, hogy a kormány néhány évvel ezelőtt megpróbálta betiltani ezeket a költséges temetéseket. Sikertelenül. A gánai képzeletben az elhunytak utazást tesznek őseikhez. A koporsók a halottakat kísérik a túlvilágra vezető útjukon. Ennek érdekében bonyolult temetési szertartásokat végeznek, és a halottnak megadják életének méltó megünneplését. A gánaiak hiszik, hogy egy napon mindazokat, akik előttük haltak meg, viszont látják a túlvilágon. és mindenki a saját koporsójával megy át. Ezért, amiből beleraknak, azzal fogsz odát megérkezni. Tehát a koporsó egyfajta státuszszimbólum a túlvilágon. Vannak koporsó modellek, amelyek úgymond különösen kapósak. A zöldséges láda a piaci árusnak, egy kakaóbab a földművesnek, egy projektor a filmvetítőnek. Vagy éppen egy díszes Bedford limuzin formájú koporsó egy sikeres üzletember utolsó járművének. De vannak olyan koporsók is, amelyek afrikai közmondásokra emlékeztetnek. A csirke például, ez az anyaság szimbóluma. A csigák és a teknősök olyan embereket jellemeznek, akik életük során kitartóak és álhatatosak voltak céljaik elérésében. Például a falu vezetői vagy az ügyvédek. Olyan emberek, akik jól tudtak problémákat megoldani. Elméletileg bármiből lehet koporsót készíteni. Bármilyen bizarr is az ötlet. Kólás vagy sörös üvegtől kezdve a telefonfülkén át a kismalacokig. A sasok és az oroszlánok kivételével, mivel ezek csak a falu vezetői számára vannak fenntartva, és ezek nem faraghatók bárkinek. De úgy tűnik, alig van határa a fantáziának. Készültek koporsók utasszállító hajóként, ahogy mondtam, sörös üvegként, versenyautó formában, kaméleont vagy éppen egy krokodilt zsákmánnyal a szájában ábrázolva. A modellek a halott személyiségéről, álmairól és hivatásáról árulkodnak. Valaki, aki mindig is repülni akart, de életében nem sikerült neki, repülőgépet kap. Egy kioszk tulajdonost kólás üvegben temettek el. Egy halász pedig stílusosan egy halban találja meg a végső nyughelyét. Ezek a fantáziakoporsók egyébként egyre gyakrabban felkeltik a múzeumi kurátorok és igazgatók érdeklődését is. A gánai halott csomagolás megérkezett a művészetek világába. Számos európai és amerikai múzeum kiállításokat szervezett köréjük. A Voodoo Holtok Fesztiválja. Port-au-Prince és vele együtt egész Haiti minden évben november 1-én és 2-án egyedülálló ünnepség színhelyévé válik, mert akkor a halottak kint járnak az utcán. Természetesen ezek nem a zombik, az élő halottak, akik feltámadtak a sírból, hanem az úgynevezett gétések, fehér púderrel beszólt fiatal férfiak és nők, akik félmeztelenül vagy teljesen meztelenül járják az utcákat. A Fête Gédét, a haiti halottak napját általában november első napjában ünneplik oltárokkal, vevékkel, amelyek a holtak vonzására készített rajzok a földön, különleges étel és ital áldozatokkal, és ami a legfontosabb, szent táncokkal és poliritmikus dobolással. A Gede ünnepek minden rituáléja és felajánlása arra irányul, hogy az elhunyt emberek loáit bevonza, hogy együtt ünnepelhessenek az élő leszármazottaikkal. A legnagyobb és a legpompásabb felvonulásra Port-au-Prince-ban, a nagy temetőben, azaz a Grand Cimetière-ben kerül sor. A Gede rituálék közismerten hangosak és igencsak extravagánsak, és Haiti szerte szinte mindenhol láthatók. A vudúzi ilyenkor a loák, gede, azaz halottak nevű alcsoportját képviselik díszes öltözékben. Lehet, hogy a halottak az év többi részében láthatatlanok, de a fête gede idején biztosan nem maradnak észrevétlenek. De pontosan mik is azok a gedék? Minden vudúzinak megvan a saját gedéje. Ez egy közeli barát, vagy egy rokon, a gede egy szeretett személyre inkarnációja, aki a túlvilágról érkezett, hogy annak a vudúzinak a testében éljen, aki meghívta őt. Egyébként nem minden őst tisztelnek gedeként. Ahhoz, hogy a halott gedévé váljon, a vudúzinak egy szertartáson keresztül kapcsolatba kell lépnie az elhunytal, és gedévé kell változtatnia, akit aztán megidézhet, ha szükségesnek látja. A vudú szerint a gedévé válással az elhunytak egyszerű emberi lélekből, aki ugye eltávozott, loává alakulnak át. Ezekben a napokban szinte kézzel fogható a vudú egyik lételeme. Hogy Haitin, az élet és a halál, a jelen és a múlt nem választható el egymástól. A két terület határvonal nélkül olvad egymásba. És ide tartozik az az elképzelés is, hogy a halottak szomjasak. Ezért a gédések, éneklő és táncoló vudú papok vezetésével cukornát, pálinkát fröcskölnek szét. A gédések geometrikus mintákat rajzolnak az aszfaltra, Papalegba, a küszöbök urának tiszteletére. Papalegba ugyanis a vudú hiedelem szerint megnyitja azt a kaput, amely összeköti a holtak birodalmát az élőkével. November 1-én és 2-án a vudúzik összegyűlnek a temetők környékén, hogy rituáléikat végezzenek, és általában tisztelegjenek az elhunytak előtt. Ilyenkor Haiti minden temetőjét elárasztják a vudúzik. Némelyiküket megszállta a gédi, némelyiküket nem. A megszállottak könnyen felismerhetők öltözékükről. Fehér, fekete és lila ruhát viselnek, arcukat fehér púder és fekete napszemüveg borítja. Kezükben sétapálca és a nélkülözhetetlen alkohollal és csípős paprikával töltött üveg. A gede imádja a csípős paprikát, és időről időre az utca közepén az egész testükre, különösen a nemi szervükre öntik a paprikával fűszerezett alkoholt, és a nézők legnagyobb örömére erotikus pózokat és jeleneteket imitálva vonaglanak. A halottaktól megszállva ezek a férfiak és nők több mérföldet tesznek meg gyalogosan tánc közben. Egy ki nem mondott utasítást követve mindannyiuknak egyetlen közös végcéluk van, a temető. De előbb a parádézóknak engedélyt kell szerezniük, hogy beléphessenek a temetőbe. Az első férfi, Baron Samedi, és az első nő, Maman Brigitte sírjánál. Baron Samedi, más néven Papa Gede, a holtak egyik uralkodója, minden temetők ura. Színei a fekete, a fehér és a lila, és gyakran ábrázolják őt szivarozva, cilinderben és napszemüvegben, és gyakran csak egy lencsével. Egyesek szerint ez azért van, mert Baron Samedi mindkét világot látja, ami kísértetés hasonlóságot mutat az északi mitológia egyszemű istenével Odinnal, aki szintén a holtak és az élők közötti ösvényen jár. A vudu kultusz nem ismer meghatározott liturgiát, mindenek előtt táncos és énekes szertartás. Csak a dob ritmusa van megadva. És mint minden vudu szertartás csúcspontján, sok hívő transzba esik, nyelveken beszél, földön hempereg, miközben egy loa megszállja őket. Ha többet akarsz tudni erről, hallgass meg a Vudu című adtágító epizódot. A novemberi vudu felvonulás egyik kiemelkedő eseménye a temetőben zajlik. Itt a gédések a halottak istenének, Samedi bárónak, hódolnak. Fekete, lakkozott, embermagas fakeresztet állítanak fel, amely körül csontszilánkok és törött üvegszilánkok vannak szétszórva. Az összegyűlt gédések ezután mezítláb táncolnak rajta. Samedi báró és felesége, Grand Brigitte tiszteletére. És most hagyjuk a vudúzit ünnepelni. Távozzunk a Port-au-Prince-i nagy temetőből. Lépjünk át a főkapun, amelyen emlékeztetőül a következő felirat olvasható. Ne feledd, hogy por vagy. Következő megállónk Közép- és Latin-Amerika, pontosabban Mexikó. Santa Muerte. A halál szentasszonya. Santa Muerte egy női védőszent, akit főleg Közép- és Latin-Amerikában tisztelnek és hívnak segítségül. A szekta eredetét illetően megoszlanak a vélemények. A gyökerek azonban feltehetően az aszték hitben keresendők. A fehér lányt, vagy a halál úrnőjét, ahogy szintén nevezik, először 1940 körül említik Mexikóban. A mozgalom állítólag Tepitóban alakult ki, az egyik olyan mexikói területen, ahol a legmagasabb a bűnözési ráta. A hely egyébként még ma is zarándokhelynek számít. A halál szent asszonyának számos szobra van. Egy női csontvázlat ábrázol, amely különböző színű köntösbe van öltözve. Egyik kezében kaszát tart, a másikban általában egy földgömböt, amely a halál földi mindenhatóságát jelképezi. A szobrok ruházatának színe az élet különböző területeit szimbolizálja. Ha egészségügyi problémád van, fordulj Santa Muertéhez, aki lila ruhában van öltözve. Ha pénzügyi gondjaid vannak, a sárga köpenyes szobor a megfelelő címzett. A feketébe öltözött szobortól azonban sok kívülálló fél, mert az ő segítségét kérik átkok, fekete mágia és boszorkányság esetén, illetve akkor is, ha az élet bizonyos szakaszaiban erős védelemre van szükség. Santa Muerte tisztelői ma már nem csak Mexikóban, hanem más latin-amerikai országokban is megtalálhatók, de még Los Angelesben és New Yorkban is régóta vannak zarándokhelyek és imaházak a szekta követői számára. Satszolások szerint világszerte úgy 10-12 millió ember imádja az árnyak asszonyát. És még egy egészen elképesztő faktum ehhez a kultuszhoz. Santa Muerte mindenek előtt a bűnözői körből származó követőiről híres. Eredetileg főképp drogkereskedők, prostituáltak és gyilkosok fordultak kívánságaikkal a csontvász védőszenthez. Manapság egyre gyakoribb, hogy vannak köztük olyanok is, akik úgymond a másik oldalon állnak, a rendőrség soraiban. De a szekta egyre több követőre talál a lakosság többi részéből is. Santa Muerte népszerűségét talán a mindennapos erőszak növekedése okozhatja. Mexikó számos pontján a helyiek nap mint nap úgymond a szakadék szélén állnak, és nem biztos, hogy egyáltalán megélik a következő napot. A halál mindenütt jelen van. Akkor miért ne kérhetnénk tőle védelmet és segítséget? Nagyon megindítónak és valahogy félelmetesnek tartom, hogy a hívők nem szép életért könyörögnek, hanem gyors és fájdalommentes halálért. A hirtelen és erőszakos halál valószínűsége Mexikóban olyan nagy, hogy a halál körülményei jelentős szerepet játszanak, mivel hogy főleg a bűnügyi szférában bevett gyakorlat, hogy az életet különösen gyötrelmes módon oltják ki. Ezért a hívők áldozatokat mutatnak be, amelynek célja, hogy az árnyak asszonya jól érezze magát, és hogy meghallgassa őket, hogy teljesítse a kívánságaikat. És ezek az áldozatok néha egy kicsit rendhagyobbnak bizonyulnak. Rózsák és gyertyák szinte minden Santa Muerte szobron megtalálhatók, de gyakran azonban a csontváz szobrokat meghívják egy kör tekilára és egyet szivarra. De édességek vagy nyalókák formájában ajándékokat is felajánlanak neki. Szeretettel bánnak vele, mint egy nővérrel, akivel együtt lehet élni, és együtt lehet inni. La Santissima Muerte és a keresztény egyház. A csontos védőszent kultusza azonban szálka a katolikus egyház szemében. Kártékony babonának tartják, amely a halált hátborzongató szimbólumokkal komercializálja. Az egyház még a Mexikó utcáin tapasztalható növekvő erőszakért is a Santa Muertét teszi felelőssé. A mozgalom hívői azonban ezt másképp látják. Szerintük a katolikus egyház már régen magára hagyta az embereket. Elárulva érzik magukat, mert Isten nem válaszol az imáikra, és az egyház az élet számos koncepcióját bűnösnek tartja. Bár sokan vannak, akik mindkét hit fogalmait beépítették az életükbe. Idézem, Isten áldjon meg, Santa Muerte oltalmazzon meg. Az olyan elvont dolgokra, mint a túlvilági élet, még mindig ott van a katolikus hit. Ami kézenfogható és földi, arra ott van a halál szent asszonya, La Santissima Muerte, aki nem ismer bűnt, aki mindenkit szívesen lát. Akár drogdíler vagy, akár gyilkos. A halál szent asszonya kézzelfogható, közel az emberekhez, közel az életükhöz. La Santissima mindig betartja, amit ígér. És mindenkit. Utolérett napon. És most utazzunk képzeletben pár ezer kilométert délre Mexikótól, Bolíviába, utolsó megállónk színhelyére. A bolíviai Aymara nép minden év november 8-án ünnepli a Ñatitas ünnepét, a koponyák napját, amelyekben az őrző szellemek laknak. A szokás valószínűleg az inkák előtti időkből származó koponyakultuszra vezethető vissza. Bolíviai sírások emberi koponyákat ásnak ki La Paz kiterjedt általános temetőjében, a közösségi sírokból. Az emberek kokaleveleket, üdítőket vagy néhány csepp alkoholt kínálnak minden koponyának. Mielőtt égő cigarettát dugnának a bomlásnak indult szájakba, és virágkoszorúkkal díszítik fel a fejeket. A Día de las Ñatitas napján tollas és flitteres jelmezekbe öltözött táncosok felvonulása vonul végig az utcákon, és késő éjszakáig viszi a csontos családtagokat a városon keresztül. Hitük szerint a halottaknak hatalmuk van befolyásolni az élet minden területét, a szerelemtől, a pénzen és az üzleten át a biztonságig. A koponyák néha évszázadosak, néha több generáción keresztül öröklődnek a családban, és a nappaliban tartják őket. Néha pedig ajándékba kapják, vagy megvásárolják őket. Néha elhunyt rokonok, néha a koponyák a feltárt sírokból származnak, vagy korábban orvosi tanulmányok illusztrációs anyagai voltak. Egy a közös bennük. Az elhunytak lelkei laknak bennük, és szoros kötelék van a tulajdonos és a Ñatitas között. A Ñatitáknak segíteniük kell a tulajdonosokat. Általában szerencsét hoznak. Megvédik a tulajdonost, vagy egészen konkrétan segítenek átmenni egy vizsgán, vagy meggyógyítani egy betegséget. A lápazi rendőrőrsön két koponya, Juanito és Juanita, több mint 30 éve segít a bűnügyek megoldásában. A Fiesta de las Ñatitason nekik és az összes többi Ñatitának köszönetet mondanak. Az Andokban széles körben elterjedt hiedelem, hogy a koponyák bölcsességet és erőt közvetítenek a problémák leküzdéséhez, és ez Tiwanaku-ból eredhet. A legendás birodalomnak, amely Inka civilizáció előtt létezett, Bolíviának ezen a részén volt a központja. Az ősi hagyományok nyomai mindenütt megtalálhatók. A félig föld alatti templom homok kőfalait Krisztus után 300 körülről származó kőarcok díszítik, a Titicaca-tó szent partjainak közelében. A pumafejű harcosok szobrai egyik kezükben kést, a másikban levágott emberi fejet tartanak. Ez a szokás valószínűleg egyszerűen megmagyarázható. Idézem, ha az ellenséget fejen nálad van, akkor a tiéd a hatalma. A Dia de los Muertos, azaz a halottak napja, amely az ősök földre való visszatérésének tiszteletére rendezett ünnepség, részei kicsit talán néha bizarnak tűnnek. A testrészek kiásása, vagy a koponyák tartása mondjuk a nappaliban talán hátborzongatón hangzik. A félelem helyett azonban az Aymara népcsoport a Dia de los Muertos napján vidám népzenével és tánccal száll szembe a halállal. A hívek fa és üvegdobozokat hordoznak a nyátiták szentélyeivel, amelyeket erre a különleges napra készítettek. Cigaretta lóg az állkapcsukról, napszemüveg vagy vattapamacs védi a szem üregüket, virágkoronák díszítik a koponyákat, amelyek felett a templom közepén imádkoznak. A temetőkben a nyitott sírhelyeket feldíszítik. A családok pikniktakarókat terítenek szét, hogy a halottak mellett étkezzenek. Később tollas és flitteres jelmezekben táncolni kezdenek. Mellettük kiözönlik az utcákra, táncolnak és iszogatnak a forgalomban, és a csontos családtagokat késő éjszakában nyúlóan hordozzák, és ünnepelnek velük. Később a sírások összeszedik a koponyákat, és a virágkoronával együtt a közös sírba tolják őket, ahol a következő évig maradnak. A Dia de los Muertos alkalmával az Aymara nép megköszöni a koponyákban lakó szellemek védelmét. Az élők és a holtak közötti kötelék azonban az egész évben megingathatatlan marad, mert számukra meghalni csak annyit jelent, hogy befejezted, amit tenned kellett ezen a világon. Ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Neked melyik tradíció volt a legérdekesebb? Van esetleg valami halottak napi élményed, és lenne kedved megosztani? Mindig örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer,
léci. Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.